Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen nemzetközi hangulatban kezdte a kereskedést a budapesti értéktőzsde?
A felemás hangulatban vannak a befektetők, nagyjából stagnálás közelében vannak a vezető indexek is. Budapesten 0,3%-os esést látunk a BUX index tekintetében, és vegyesen teljesítenek a blue chipek is. A MOL papírjai 0,5%-os mínuszban, az OTP pedig 0,7%-os esésben van. Ezzel szemben a Magyar Telekom 0,2%-os emelkedést mutat, a Richter pedig 0,7%-kal került feljebb.
Mire figyelnek ma a piacok? Lesz-e valamilyen különleges bejelentés?
Amerikai iráni háború lezárásával kapcsolatos hírek fontosak lehetnek. Ugye most kiszivárgott egy keretmegállapodás, ami úgy tűnik, hogy Amerikának igencsak kedvezőtlenül képet fest. A befektetők ennek nem biztos, hogy örülni fognak, mert hát könnyen lehet, hogyha Donald Trump majd olyan híreket, elemzéseket olvas, hogy Amerikának kedvezőtlen ez a keretmegállapodás, akkor lehetnek itt még kérdőjelek azért ezzel kapcsolatban. A nap legfontosabb esemény egyébként az amerikai Fednek a kamat döntése lesz. A befektetők azzal számolnak egyébként alapvetően, hogy a Fed nem fog hozzányúlni a kamatokhoz a mai döntésén, azonban iránymutatást adhat arra vonatkozólag, hogy a következő időszakban milyen monetáris politikát képzelhet el Donald Trump által kinevezett új elnök.
A forint már egy pár napja a 3,50-es szint közelébe, sőt, tegnap már ugye alatta is tartózkodott. Hol tart most?
Stabilan a 3,50-es szint alatt van a forint az euróval szemben. Ma reggel 3,49 körüli árfolyamokat láthatunk. Nagyjából azt látjuk, hogy a magyar eszközök iránti kereslet az töretlen, az állampapírhozamok jelentős mértékben csökkentek a tegnapi nap is, a 10 éves kötvényhozama megközelíti az 5%-ot, tehát alapvetően azt látjuk, hogy a magyar eszközök igencsak jól teljesítenek, és a forint is stabilitást, erősödés mutat.
Köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a magyar gazdaság két fő növekedési motorja kifulladt, a termelékenység lesz az új kormány legnagyobb kihívása. Kalapos Mihály kérdezte Molnár Lászlót, a GKI vezető kutatóját.
Milyen gazdaságot örököl meg az új kormány?
Ha megnézzük az utóbbi három évet, egy stagnáló gazdaságképe rajzolódik ki. Most az első negyedében egyszeri hatások miatt volt egy viszonylag kimagasló, de nem uniós szinten nem kimagasló 1,7% körül GDP növekedés. Ez volt a KSH első és második becslése. Ez lehet, hogy majd később lefelé fog módosulni, amikor majd néhány év múlva majd okosabbak leszünk. Egyelőre az látszik, hogy a magyar gazdaság nem tudott jelentős mértékben kiugrani abból a mocsárból, amiben belekerült a korábbi gazdaságpolitika révén. Ennek egyik fő oka az, hogy az erőforrásokat rendkívül pazarlóan és rendkívül rosszul használtuk föl. Olyan ágazatokat akart a kormány támogatni, meghonosítani, amelyekhez Magyarországnak, hát legyünk őszintén, nem túl sok köze van. Egy akkumulátorgyárhoz nagyon sok mindent nem tudunk hozzáadni, ezek jellemzően összeszerelő üzemek, ahol még a munkaerő nagy része is külföldi. Tehát nem nagyon építettünk hazai erőforrásokra, amik egyébként léteznek, hát azért azt lehet látni, hogy a magas hozzáadott értékű tevékenységekben is azért volt előrelépés, csak nem erre fókuszált az előző kormány, ami most egy újabb lehetőség arra, hogy a kormányváltás révén, hogy esetleg egy gazdaságpolitikai fordulat menjen végbe.
Mit jelent az, hogy a magyar gazdaság két fő növekedési motorja kifulladt?
Amikor arról beszélünk, hogy mitől nő a GDP, vagyis az adott évi hozzáadott érték, akkor a két fő motor az jellemzően a tőke és a munka. mennyisége, illetőleg van egy harmadik, az pedig a kettő közötti kapcsolat, ami a termelékenység. Tehát magyarul ugyanakkor a létszámmal is lehet sokkal nagyobb GDP növekedést elérni, ha a dolgozó termelékeny, és fordítva lehet a magas dolgozói létszám mellett is nagyon alacsony GDP növekedés, ha a dolgozói létszám olyan helyeken dolgozik, ahol nincs termelékenység, vagy rendkívül alacsony a termelékenység színvonala. Tehát emiatt a kettőség miatt nagyon oda kell figyelni, hogy milyen ágazatokat támogatunk, ha egyáltalán támogatunk ágazatokat, illetőleg milyen olyan eszközeink vannak, amelyekkel a termelékenység javítható, mert ez az, ami a kulcs most már elég régóta a szakirodalomban, hogy kifújtott a gyönyörget extenzív növekedésnek a lehetősége, tehát ahol a tőkeállományt növelem, a munkaerőállományt növelem, és ettől nő a GDP. Ez akkor, amikor jelentős munkanélküliség van, akkor egy jó gazdaságpolitika, de amikor elértük már a csúcsot, és már nem nagyon van miből munkaerőt bevonni, akkor ez a politika viszont már öngyilkos.
Ha a tőke és a munkaerő hozzájárulása elapadt, akkor a termelékenység lehet a legfőbb kihívás az új kormánynak?
Így van, tehát mivel a tőkeállományban a korábbi években mind az FDI beáramlás viszonylag magas volt, mind az EU-s források, amelyek ingyen vannak, szintén viszonylag magas volt egészen 2020-ig bezárólag. Ezért ez egy rendkívüli lökést adott a magyar gazdaságnak, amit részben magában a GDP növekedésben láttunk, részben pedig paradox módon az árindex növekedésében, hiszen ha túlárazottak például a beruházási projektek, akkor az úgy valósul meg, hogy magas áron vállalnak mondjuk egy vasútépítési projektet, egy hídépítést, egy stadionépítést, és sorolhatjuk, és ez a többlet, amennyi a tényleges bekerülés meg a kifizetett pénz között van, ez gyarapította a kormányhoz közel álló vállalkozásoknak a jövedelmeit, ez árindexben jelent meg, és ezért van rendkívül nagy eltérés a nominális mutatók és a reálmutatók között a múltban. De mivel ma már ez látszik, hogy ez a továbbiakban nem járható út, az EU-s források mennyisége ugyan most éppen a következő 2-3 évben nagyon meg fog ugrani, de csak azért, mert korábban nem tudtuk elkölteni ezeket a forrásokat, de ezt követően már viszonylag kevés források bejönni az EU-ból is, a korábbiakhoz képest, tehát jönni fognak források, csak kisebb volumenben. Az FDI beáramlás igazából már nagyon nem fokozható, mert nem nagyon van mire behozni az FDI-t, legalábbis egyelőre, ezért marad a termelékenység, mint egyedüli olyan tényező, amelyre van ráhatása a gazdaságpolitikának, és amely valódi hozzáadott értéknövekedést tud generálni a gazdaságban.
Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató vezető kutatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunkban szó lesz egyebek mellett arról, hogy bejelentette a MOL, hogy megszületett a részvényesi megállapodása a szerb kőolajipari vállalat irányításáról. Műsorunk végén kapcsoljuk ismét tőzsdei szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bejelentette a MOL, hogy megszületett a részvényesi megállapodása a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról a belgrádi kormánnyal. A vonalban Hortai Olivéra, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mit jelent ez a megállapodás? Megtörténhet a MOL többségi tulajdon szerzése a NIS-ben?
A MOL NIS tranzakció lezárásához három félnek a jóváhagyására is szükség van. Az első fél, az első félnek Szerbia tekinthető, ezzel a mostani részvényesi megállapodással a MOL és a szerb kormány sikeresen megállapodott arról, hogy a vállalatot, hogyha a tranzakció lezárul, akkor hogyan irányítja majd a MOL. Az elmúlt hetekben több olyan információ is érkezett, amely arról szólt, hogy ezek az egyeztetések, ezek a tárgyalások nehezebben haladnak, mint ahogyan azt korábban várták. A szerbek szerettek volna a lehető legalaposabban meggyőződni arról, hogy a NIST és elsősorban a pancsovai finomítót a következő években a MOL úgy irányítja majd, hogy az az országnak a lehető legjobb legyen, de a mostani részvényesi megállapodással ezek a tárgyalások sikeresen lezárultak. Még két fontos mérföldkő van ahhoz, hogy a tranzakció ténylegesen véget érhessen. Az egyik az orosz eladó véglegesítés ténylegesen eladja a többségi tulajdonrészt, az orosz Gazprom, illetve Gazprom nyelvt, a másik pedig az amerikai hatóságoknak egy végleges jóváhagyása az ügyletre. Ennek a következő hetekben meg kell, hogy történjen. A jelenlegi kiadott határidők alapján a pancsovai finomító működési engedélye és a tranzakció lezárására vonatkozó elvárás határideje is, amelyeket az amerikai hatóságok kiadtak, július 1-e.
Ha jól emlékszem, akkor a belgrádi kormány az irányítási jogokat féltett itt a NIS-ben. Mennyire van beleszólás abban az esetben, hogyha MOL többségi tulajdont szerez?
Ezekről még egészen pontos információk nem állnak rendelkezésre. Sajtóhírek alapján a megállapodás talán legfontosabb pontja, hogy a pancsovai finomítót a következő 10 évben legalább olyan kapacitás kihasználtság mellett kell üzemeltetnie a MOL-nak, mint ami a szankciók bevezetése előtti 4 évben tapasztalható volt. Ezen felül vannak rendelkezésrek a NIS leányvállalatok további működésére vonatkozóan is, és különböző döntési jogkörökre vonatkozóan is. A szerb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a szerb kormány komfortos ezzel a megállapodással, és alig ha nem, ez igaz a MOL-ra is.
Washington tavaly ugye még az orosz többségi tulajdon miatt szankciókat vezetett be, és most meg is hosszabbította a NIS működési engedélyét. Látszik, hogy Amerika is optimistán tekint akkor erre az ügyletre.
Igen, bár ez már nem az első hosszabbítás volt, ha jól emlékszem, talán ez most a negyedik hosszabbítás már. Látható, hogy az Egyesült Államok, legalábbis ezek alapján, az információk alapján úgy látható, hogy az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy a tranzakció ténylegesen megtörténhessen. Remélhetőleg az orosz fél is hozzájárul majd az ügylethez, és akkor le lehet zárni július elejére. Mind a MOL-nak, mind Magyarországnak nagy lépést, nagy eredményt jelentene a NIS-ben való többségi tulajdon megszerzése.
Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az OTP lakóingatlan érték térkép szerint tavaly országosan mintegy 20%-os forgalom és árnövekedés volt tapasztalható a lakóingatlanok piacán, az idén fékeződő drágulás mellett a tavalyihoz hasonló tranzakciószám várható. A részletek Kalapos Mihálytól.
A NAV adatai alapján 2025-ben közel 20%-os forgalom és árnövekedés történt a magyar lakáspiacon, kezdte az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci elemzője.
Nagyrészt ez a szeptembertől bevezetett otthonstart programnak a hatásának tudható be. Fővárosban ment végbe a legnagyobb 20% feletti áremelkedés, tehát 2025 teljes évben a megelőző évhez képest. Ugyanilyen közel 20%-kal jól szerepeltek a községek és a megyei jogú városok, nagyjából olyan 145 000 tranzakció történhetett tavaly, tehát lakóingatlan adásvétel. Ez a városokban nőtt a leginkább, tehát a forgalom nagyjából 25-30% között, a községekben mérsékeltebb 20% alatt, és érdekes, hogy Budapesten alig mozdult a piac.
Vélhetően a túlárazottságnak, folytatta Valkó Dávid.
Nagyjából 33 ezer közelében nőtt tranzakciók száma, ezen belül a 9. kerületben volt egy nagyon érdekes, majdnem másfélszeresére, tehát 43%-kal nőtt a tranzakció száma. Ez köszönhető annak, hogy nagyon sok új projekt van a kerületben. Ha vidékre kitekintünk, akkor Győr-Moson-Sopron megyében láttuk a legnagyobb érdeklődés növekedést, ott több mint egyharmadával nőtt az adásvételek száma 2025-ben. Ha pedig az árakat nézzük vidéken, akkor Baranya megye ugyanilyen egyharmados drágulással hozta le a 2025-ös évet 2024-hez képest.
Ezek még nem végleges adatok, de Debrecen idén már az első megyeszékhelyként átlépte az 1 milliós négyzetméter árat, mondta Valkó Dávid, aki kiemelte, Budapesten a forgalom 52%-át, a megyei jogú városokban 34%-át az Otthon Start program adta.
Idén összességében azt várjuk, hogy nem lesz annyira túl pörgött a kereslet, mint az Otthon Start bevezetésekor természetesen, tehát egy visszafogottabb érdeklődést, egy nyugalmasabb időszakot várunk. Az árnövekedés az akár csak felére csökkenhet a tavalyi 20% körüli szintről, tehát az év egészében majd, ha visszatekintünk nagyjából egy év múlva, 2026-ra akkor csak 10% körüli árat becslünk most.
A forgalom hozhatja a tavalyi 140-145 ezres szintet, ehhez azonban a második fél évnek erőteljesebbnek kell majd lennie, tette hozzá az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci elemzője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét a vonalban Hornyák József, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Merre jár éppen a BUX?
Nincsen nagy elmozdulás, a BUX Index 0,2%-os esést mutat. A Richter és az OTP papírja is stagnálnak, a MOL 1,4%-os mínuszban, az M-Telekom papírjai pedig 0,7%-os pluszban állnak.
A forint, ugye már beszéltünk róla, jól tartja magát, olyan komfortosan érzi magát itt a 350-es szint körül. Ez egy erős támasz, akár fölfelé, akár lefelé?
Úgy néz ki, hogy most ezt a 350-es szintet sikerült átvinnünk. A tegnapi nap folyamán stabilan alá került a forint, és ma reggel délelőtt folyamán 349-es szintek környékén áll a jegyzés, ezek jellemzőek most. Azt gondolom, most a befektetők körében egy kis kivárás lesz jellemző délelőtt. Meglátjuk, illetve mindenki majd arra vár, hogy az Egyesült Államok hogyan reagál a kiszivárgott keret megállapodásra? Ugye az Amerikának egy igencsak kedvezőtlen béke feltételeket ígérő keret megállapodás, tehát azt gondolom, hogy a befektetők körében ez a figyelem fókuszába fog kerülni, hogy az Egyesült Államok vajon tényleg belemegye egy Amerika elvesztését, a háború elvesztését jelentő keretmegállapodásba. Efelől azért vannak kétségeim, hogy Trump mit fog még reagálni, és ezért zavarokat okozhat még a piacon délután. Nem beszélve arról, hogy azért a Fednek a kamat döntése pedig este lesz.
Köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.